Isten tiszteletünkben a 364-es számú énekeljük egy az evangélikus énekes. Istenem,
Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel, önmagamnak és embertársaimnak, főként pedig atyai szívednek. Szabadíts meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság, egy igaz Isten. Valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bolgokban, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Amen. Kérdezettek. Isten tiszteltünk folytatásaként az igehirdetésre készül a 48-as számú énekek énekeivel.
Azután fölkerekedtek Szukkótból, és tábort ütöttek Étánban, a puszta szélén. Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton. Éjjelben tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Amen. Foglaljanak el.
sok ateista ember azt mondja, hogy ha látná Istent, akkor hinne benne. És itt vannak ezek az igék, bibliai szakaszok előttünk, és lehet, hogy úgy irigykedve olvassuk, hogy milyen jó volt nekik. Hogy ennyire nyilvánvaló volt számukra Istennek a jelenléte. Isten ennyire egyértelműen megmutatta azt, hogy ő ott van közöttük. Jelen van, és vezeti őket éjjel-nappal. De jó nekik, mondjuk, aztán nem veszük észre, hogy nekünk is jó. Sőt, lehet, hogy nekünk még jobb, vagy még jobb lehetne, hogyha komolyan vennénk azt, amit Isten mond az ő igéjében. És attól tartok, hogy nem mindig veszük ezt komolyan. Nem mindig úgy vagyunk, itt is Isten tiszteleten jelen, hogy a Szent Isten jelenlétében vagyunk. És egyébként nem csak itt, hanem az életünk minden percében. És nézzük meg azt, hogy Isten hogyan vezette az ő népét annak idején, hogyan volt jelen közöttük, és hogyan van most jelen, és hogyan szeretne bennünket most vezetni a mi élő Istenünk, ugyanaz az Úr. És amikor erről olvasunk, ami itt van most előttünk ebben a szakaszban, akkor az előzményekből tudhatjuk, hogy épp hogy elindultak még Egyiptomból, a fogságból. Az Úr ugye 10 csapással sújtotta a fáraót, súlyos jeleket mutatott Isten ott a népnek, ami Izrael számára, az ő népe számára szabadítást jelentett, az egyiptomiak számára viszont súlyos csapások voltak, de Isten megmutatta azt, hogy ő Úr mindenek felett. Hogy ő Úr minden földi hatalom felett, és minden láthatatlan hatalom felett, és megmutatta azt, hogy az övét ki tudja szabadítani az akkori legerősebb világbirodalomnak a karmai közül is. És a fáraó keményen ellenállt, sokáig ellenállt. De aztán, amikor jött a 10. csapás, a legsúlyosabb, hogy az első szülöttek meghaltak, és az ő fia is meghalt, akkor úgy tűnik, hogy összetört. És azt mondta, hogy menjetek. Elküldi Izraelt, kiengedi a fogságból, és elindulhatnak. És Isten közben elrendelte a páskát. Elrendelte azt, hogy vágják le azt a bárány, kenjék be a bárány vérével az ajtófélfát, a szemöldökfát, és ahol ezt megtették, ott ez a 10. csapás, ez elkerülte őket, ott kihagyta a pusztító őket. És Isten itt az előzményekben még beszél nekik arról, hogy van helyettes áldozat. Hogy valakinek meg kell halnia, de van olyan, hogy nem nekem kell meghalnom, hanem valaki más hal meg helyettem. Akkor egy áldozat formájában, egy állat áldozat formájában mutatta meg ezt Isten, de előkészítette a nép szívében azt, hogy majd eljön az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. És ezzel az üzenettel indítja útjára az ő népét az Úr, a fogságból, az új életbe, a vele való szabad életbe. És azt is látjuk, hogy mennyire körültekintő az Isten. Mennyire ismeri az ő népét, aki ott a rabszolgaság ideje alatt teljesen szétzilálódott. És olvashatjuk itt az előzményekben, az előző versekben, hogy nem a rövid úton vezette az ő népét. És ha térképen összekötnénk ott a pontokat, akkor lehetne egy sokkal rövidebb úton eljutni oda, ahova az Úr tervezte. Az Úr nem arra vezette őket. És miért? Leírja, azért, mert ott voltak a filiszteusok,
És hogyha a filiszteusok területén kellett volna átmenniük, akkor harcolniuk kellett volna. Erre viszont még nem voltak készen. Nem voltak elég erősek, nem voltak elég rendezettek. És ezért olvashatjuk, hogy az Úr kerülő úton vezette őket, hogy nehogy a harc miatt visszatántorodjanak és visszameneküljenek Egyiptomba a fogságba. És ez nagy tanulság lehet számunkra, hogy sokszor mi is így lehetünk vele, hogy miért nem jutunk már egyről a kettőre, A-ból B-be. És úgy látnánk is azt az utat, ami olyan egyértelműnek és egyszerűnek tűnne, hogy hát innen ide kell jutni, miért nem mehetek oda? Miért nem engedte még Isten? És mivel egyértelműnek látjuk a helyzeteket, csak sok más paramétert nem látunk, amit Isten viszont lát. Hogy hát ott vannak a filiszteusok. Ott van egy olyan helyzet, ami akadályozna bennünket abban, hogy elérjük a célunkat. Hogy Isten az ő tervét kibontakoztassa bennünk, rajtunk keresztül. És éppen ezért azt várja az Úr, hogy bízunk benne. Bízunk benne, hogy ő a javunkat akarja. És hogy ő nagyon jól tudja, hogy mind keresztül akar bennünket átvinni. És nem mindig az a rövidebb út, ami számunkra úgy tűnik. És aztán, amiről az ige szakaszunkat közvetlenül megelőző versben olvashatunk, az a furcsának tűnhet. Mert az került elénk, hogy amikor elindulnak, akkor elviszik magukkal Józsefnek a bebalzsamozott testét. Ő volt Jákobnak, későbbi Izraelnek, Izrael népének az egyik ősatjának az egyik fia, akit eladtak Egyiptomba rabszolgának, de aztán Isten úgy munkálkodott az ő életében, hogy Egyiptomban a második ember lehetett. És Isten őt használta fel arra, hogy megmentse az ő népét. És sok nép életét megtartsa ezáltal. És a furcsának tűnhet ez, hogy hát minek kell elvinni az ő testét sok-sok évvel az ő halála után, de itt van a magyarázat is. Azt olvassuk, hogy mert József ünnepélyesen megeskedte Izrael fiait, bizonyosan rátok tekint Isten, és akkor vigyétek el innen a csontjaimat magatokkal. És a zsidókhoz itt levélben is, amikor a 11. fejezetben a hithősökről olvashatunk, ott külön kiemeli az író, hogy József ezzel a hitét mutatta meg. Hogy hitáltal gondolt József élete végén Izrael fiainak kivonulására, és rendelkezett temetése felől. Tehát az mutatkozott meg József életében, hogy bár ő most meg fog halni, de tudta azt az ígéretet, hogy az ő népe az vissza fog térni az ígéret földjére. Nem maradnak majd ott Egyiptomban. Egy ideig ott kell, hogy maradjanak, hogy megerősödjenek, hogy átéljék ezt az egész nehézséget, hogy megtapasztalják Isten nagy szabadítását, de aztán ki fognak menni. És bár ez nem az ő életében következett be, de hitáltal rendelkezett arról, hogy az ő csontjait is vigyék el, mert biztos volt abban, hogy majd ki fog menni az ő népe Egyiptomból. És vannak olyan ígéretek, amelyek nem a mi életünkben teljesednek le. De Isten azt várja tőlünk, hogy ezekben is bízunk benne, hogy amit ő megígér, azt véghez viszi. És aztán olvashatjuk a mai ige szakaszunkban, hogy elindultak Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. És itt említi meg az ige, hogy az Úr előttük ment felhőoszlopban és tűzoszlopban. És nem teljesen egyértelmű, hogy olvassuk, hogy most akkor innentől kezdve vezette az Úr őket felhőoszlopban és tűzoszlopban, vagy ez egy összefoglalója ennek az elindulásnak, hogy hát egyébként az Úr, ahogy elindult a Szukkótból, vezette őket felhőoszlopban és tűzoszlopban. Minden esetre van olyan, hogy az Úr kimozdít bennünket, elindít bennünket, és azt várja, hogy tegyük meg az első lépéseket, és utána mutatja meg a további lépéseket, az utat, hogy na akkor merre haladjunk tovább. De azt várja, hogy amikor ő kimozdít, akkor merjünk lépni. Merjünk indulni. És menjünk el a határig, ugye itt Egyiptom határáról van szó. Menjünk el a puszta széléig, és aztán majd megmutatja az Úr. Merre tovább. Nekem is, amikor ott volt a kérdés, hogy akkor induljak-e a teológiára, akkor valaki azt mondta, hogy hát másként néz ki a tenger a hajóról. Tehát nézegetheti az ember a partról a tenger, de amikor elindulunk a hajóval, akkor másként néz ki a helyzet. És volt több ilyen úrmutatás, ami arra indított, hogy merjek lépni, aztán majd az Úr mutatja a továbbiakat. Az egyik ilyen útmutatás az volt, hogy mindig az ige került elém, hogy hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És amikor ez először került elém egy hitmélyítő héten itt Tokajban, akkor így még bosszantott is, hogy hát én vezetést kértem az Úr, meg azt mondja, hogy hagyjam az Urát, most hagyom, tehát hogy akkor most mit csinálja. De aztán olyan jó volt, hogy ez az ige számomra olyan volt, mint egy ilyen tűzoszlop, hogy állandóan előttem ment, megtalált. Pilis Csabán, ott voltunk valami héten, néz előttem ott a folyosón, ott volt egy polc, levettem a gyájtatos könyvet, fölütöttem, hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És olyan magyarázatok voltak hozzá, hogy az asszonyok, amikor mentek a sírhoz, akkor azon tanakodtak, hogy hát tihengeríti majd el a követ. De hát mentek, indultak. És írta ez a misszionárius, hogy ők is, amikor Bolíviába mentek volna, akkor nagyon sok akadály gördült elég, és úgy tűnt, hogy nem lesz pénz, nem lesznek jók a körülmények. De mivel Isten azt mutatta, hogy induljanak, ezért indultak, és ott az asszonyok is nagyobb csodát tapasztaltak, mint amit ők el tudtak volna képzelni, mert nem, hogy a kő el volt hengerítve, hanem a feltámadott Jézussal találkozhattak utána, és ők is nagy áldásban részesedtek. Mert mertek lépni, mertek elindulni, és aztán az Úr mutatta az utat, és mutatta az áldásokat. És én is ezt tapasztaltam meg, hogy nagyon sok mindenem bizonytalan volt meg, hogy lesz ez, mint lesz, két egyetemet együtt, meg ezt nem is látom át még ott a nyitó csendes napon is csak néztem, hogy na most mi lesz, Uram, de aztán mutatta az utat, és olyan jó volt visszatekinteni, hogy szépen mindent elrendezek. És elő volt készítve, csak azt látta, hogy lépjek, hogy hagyjam rá az utamat, amit viszont megmutat, abban engedelmesen lépjek. És az Úr itt előttük ment tehát felhőoszlopban és tűzoszlopban éjjel, és ez egyértelműen az ő jelenlétét mutatta meg. Később olvassuk, hogy amikor ott a Sínai hegyen a törvényt adta az Úr Mózesen keresztül, akkor ott tűzben jelent meg az Úr. Tűzben szállt le a hegyre, és felhő borította be a hegyet. Tehát ez az Úrnak a jelenlétét mutatta, ez a felhőoszlop, és ez a tűzoszlop, és ezzel azt mutatta az Úr, hogy itt vagyok. Vegyétek észre, hogy jelen vagyok közöttetek. Gondolhatjuk, hogy ez mit jelentek számukra. Ez egyrészt félelmetes lehetett, hogy itt van a Szent Isten, hogy a tűz az ő szentségét, az ő ítéletét is jelentette, hogy itt vagyunk mi bűnös emberek, és itt van közöttünk a Szent Isten. És ugyanakkor viszont biztonságot is jelentett számukra, hogy jelen van az Isten, a hatalmas Isten, hát akkor kiárthat nekünk. És aztán ezt meg is tapasztalhatták, hogy az Úr ezzel a felhőoszloppal, tűzoszloppal védte is őket, az ő jelenlétével védte őket, amikor odaértek a Vörös tengerhez. És hát utolérték őket már majdnem fáró csapatai, mert hát hiába elengedte őket, de aztán mégis lettem én, és akkor ment utánuk a seregével, és hát előttük a Vörös tenger, mögöttük az akkori legnagyobb hadsereg, és hát hiába volt közöttük az Úr, a világ leghatalmasabb személye, mégis pánikoltak, és megijedtek, és féltek, hogy jaj, akkor mi lesz velünk, meg minek hoztál ide bennünket, Mózes, hát itt lesznek a sírjaink, meg és itt fogunk elveszni. De az Úr cselekedett. És azt olvassuk ott, hogy ekkor elindult az Isten angyala, aki Izrael tábor előtt járt, és mögéjük ment, elindult az előttük lévő felhőoszlop is, és mögéjük állt. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt. Ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka. Milyen döbbenetes ez, hogy ami vezette őket éjjel világított, az most ebben a helyzetben, amikor kellett, akkor nem világított, hanem oltalmazta az ő népét. És nem engedte, hogy az a hatalmas sereg, az közelíthessen hozzájuk. És az, ami vezette a népet, az az ellenséget összezavarta. És nem engedte abba, hogy tájékozódjon. És láthatjuk tehát, hogy Isten egyértelmű jelét adta annak, hogy ő jelen van, a nép erről mégsem vett sokszor tudomást, és itt is féltek, pánikoltak, zúgolódtak. És bárha kellett, akkor éjjel-nappal lehettek, ugye itt azt írja, hogy sötétben világított, tehát hogy még akkor is lehetett haladni, menni, hogy minél hamarabb célhoz érhessenek, de aztán később azt is látjuk, hogy persze amikor a feltoszlop megálltak, amikor a tűzoszlop megállt, akkor is megálltak, tábort ütöttek, amikor elindultak, akkor meg elindultak. Ha csak egy napig állt meg az oszlop, akkor egy napig voltak ott. Ha ott volt két hónapig, akkor két hónapig ott voltak, de az Úr útmutatása szerint álltak meg, és indultak el. És nagyon hamar odaérhettek az ígéret földjének a határáig, hogy ez csak egy két hetes út, hogyha megnézzük. De aztán mégis tudjuk az időből, hogy 40 évig ott kellett bolyongatniuk, mert ott nem merték megtenni azt a lépést, amit az Úr mondott nekik. Ott nem mertek átlépni a határon, akkor az Úr azt mondta, hogy bár erős nép van itt, de menjetek, a kezetekbe adom. És nem mertek, és ezért annak a bizalmatlan, hitetlen nemzedéknek ki kellett halnia ott a pusztában, és akiket féltettek a gyermekei, ők pedig aztán bemertek az ígéret földjére. És szükség volt az Úr vezetésére, még akkor is, hogy egyébként Mózes ismerte ott a pusztai létet, hiszen ott volt 40 évig pásztor. És ott volt az ő sógora is, Óbám, olvashatjuk egy ige szakaszban, hogy mondja is neki, hogy ő ment volna már vissza a népéhez, és akkor mondta neki Mózes, hogy ne menj, maradj, mert te tudod, hogy hol lehet itt táborozni. És ez egy érdekes dolog, hogy hát nem az Úr mutatta meg a feltőoszlopban, tűzoszlopban, hogy hol lehet táborozni? De Isten ezek szerint mégis felhasználta ezt az emberi tapasztalatot is abban, hogy azon a területen belül mégis hol lehet táborozni. Meg hát az is lehet, hogy én Mózes azt mondta, hogy hát maradj itt a néppel, mintha szükség lenne rád, de egyébként az Úr mutatja, hogy hol kell nekünk táborozni. Tehát Isten felhasználja az emberi tapasztalatot is, de nem elég az emberi tapasztalat, hanem szükség van az ő útmutatására, az ő vezetésére. És azt látjuk tehát, hogy ő vezette végül is őket az ígéret földjére újra, én már itt a 40 éves kerülő út után. És ott van a kérdés még, hogy na de most hogyan van jelen közöttünk az Úr? Tehát most nincs ilyen látványos módon előttünk, hogy egy tűzoszlop vagy egy felhőoszlop vezethetne bennünket. Nem tapasztalunk ilyesmit, de egyébként bizonyos helyzetekben így élhetjük meg Istennek a vezetését. Egy egészen hétköznapi példa jutott eszembe, amikor egyszer utaztunk este, és nagyon nagy köd volt. Olyan köd, hogy szinte vágni lehetett ott ezekből a kis vonalakból az úton, míg az egyet is alig lehetett látni az előttünk lévőt, nemhogy a többit. alig lehetett haladni, és hát kérdés volt, hogy akkor hogy tudunk egyáltalán menni tovább. És olyan jó volt, hogy elénk került egy autó. Nekem nem volt ködlámpám, nem tudtam úgy világítani, de elénk került egy autó, aminek úgy tűnt, hogy van ködlámpája, és ment előttünk. Nagyon sokáig ment előttünk, és az ő hátsó lámpáját figyelve akkor lehetett szépen haladni, szépen követni, és aztán egyszer csak lekanyarodott, sajnálkoztam is, hogy látható most már nem lesz az én jó kis vezetőm előttem, utána meg elkezdett oszolni a kör. Onnantól kezdve már nem volt erre szükség. És ez tényleg ez jutott eszembe, hogy hát itt tulajdonképpen is egy ilyen tűzoszlopot küldött most elénk, amíg szükség volt rá, de utána, amikor már nem kellett, akkor már tudtunk haladni tovább más segítségekkel. Tehát Isten ilyen apró dolgokban is, vagy hétköznapi dolgokban is tud ilyen látványos dolgok elénk adni, de azért mégsem látható úgy, mint ahogy annak idején, és mégis mindennél nagyobb bizonyosságot jelentve van jelen most az Úr. Hiszen nem csak egyfajta külső megjelenés az, ahogyan itt olvashatunk erről, amire vágyunk egyébként, hogy de jó lenne látni, hanem azt mondja, hogy lelke által az övében van. Ha befogadjuk őt, akkor bennünk lakozik. Tehát, hogyha valaki szembesül az ő bűneivel, és megvallja azokat, és hiszi, hogy Jézus Krisztus azokért meghalt, hát megtér az Úrhoz, kéri az ő bocsánatát, és kéri az Urat, hogy jöjjön be az életébe, beengedi Jézust az életébe, akkor azt mondja, hogy lelke által ott lakik a szívében. És ez olyan bizonyosságot jelent, ami több, mint amit mi látunk, vagy az érzékszerveinken egyébként tapasztalhatunk. És egyébként ebben sem kell különös érzéseket hajkuláztunk. Sokszor vannak ilyen irányzatok, akik erre állnak rá, hogy hát érezni, meg tapasztalni, meg mindenféle jelenségeket, élményeket kergetni. De az Úr azt mondja, hogy egyszerűen bízzunk benne. Azokat az ígéreteket, amiket ő mond, azokat ragadjuk meg, fogadjuk el. És itt ilyen ígéretekről van szó, hogyha ha meghalljuk bűneinket, akkor ő megbocsátja azokat. Akkor azt mondja Jézus, hogy megbocsátattak a te bűneid. Ezt ragadja meg. Vagy amikor azt mondja, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, akkor ebben az ígéretben is kapaszkodjak bele. És aztán, hogyha ezekben az ígéretekben kapaszkodok, akkor jönnek érzések. Tapasztalhatok csodálatos dolgokat, de ne ezeket hajkurászom, hanem az ígéretekben kapaszkodjak bele. Amit Isten mond, azokra a tényekre álljak rá. És ez nagyon nagy bizonyosságot jelent. Nagyon nagy védelmet jelent, hogy az Isten így van velünk. Na és hogyan vezet, hogyha befogadom, akkor lelke által jelen van bennem. És formálja a gondolataimat. De hogyan? Az ő igényén keresztül. És éppen ezért nagyon fontos, hogy hallgassam az igét. Ezért fontos, hogy most is itt együtt vagyunk, és hallgatjuk Isten szavát. Ezért fontos, hogy olvassam az igét, és hogy ebben rendszeres legyek. Hogy folyamatosan kapcsolatban legyek ilyen módon Istennel, hogy az ő igéje az állandóan hatással legyen rám. Hogy azon tudjak gondolkodni. Hogy Isten szava ott legyen a mindennapjaimban, a tetteimben. Mert Isten a lelke által eszembe juthatja ezeket az igéket, amelyeket hallom. És olyan, hogy hallom az igét, és ezt nem tudom rögtön egyértelműen valami éppen aktuális helyzetemre alkalmazni, de később majd eszembe juthatja azt az igét. Vagy azt az igét is felhasználja arra, hogy a gondolkodásomban jó döntést hozzak egy-egy helyzetben. Fontos tehát az élő kapcsolat. Ne csak az legyen, hogy ott van előttünk egy nagy kérdés, és akkor, ja Istenem, akkor most mit csináljak? Akkor felütöm a Bibliát, akkor mit mond az Isten? És akkor keresem, hogy akkor mit mond Isten? Nem, folyamatosan olvassam az ő igét, és folyamatosan figyeljek arra, hogy ő mit akar. Hát gondoljuk csak el, hogyha megyünk az úton, autóval vezetjük, és szeretnénk eljutni egy olyan helyre, amit nem ismerünk, ismeretlen utakon. Ha csak akkor kapcsolnánk a GPS-t, amikor egy nagyobb kereszteződésnél vagyunk, akkor hova jutnánk? Mekkora kerülő utakat tennénk meg, vagy egyáltalán eljutnánk-e a célig? Hogyha nem lenne meg folyamatosan a kapcsolat, hogy na merre menjek? És így van ez a mi Urunkkal is. Aztán persze van olyan, hogy Isten egy-egy nagy kérdésben egyértelműen elénk ad egy igét, és azt mondja, hogy na akkor ezzel utat mutatok neked. Ahogyan említettem ezt a 37. Zsoltár 5. versét, ami számomra ilyen volt. Vagy a párkapcsolatom kapcsán, az esküvőn kapcsán, bele a vésre, a gyűrűnkre, a 2. Mózes 33.14, hogy megnyugtat téged, ha az én orcán megy veletek. És ez volt az ige, ami vezetett bennünket, és megnyugtatott bennünket, és amivel az Úr tovább vitt bennünket. És aztán van olyan, hogy Isten a körülményeket használja fel. Van olyan, hogy egy másik embert használ fel, hogy útmutatást adjon nekünk. Van olyan, hogy a lelki ismeretünket használja fel, mert érezzük, hogy ez így nem jó, hogyha erre mennék. És aztán ezeket úgy együtt is, amikor útmutatást akar adni, amikor vezetést akar nekünk adni. És láthatjuk mindezek alapján, hogy nem kell tehát nekünk irigykednünk, hogy jaj, de jó volt annak idején nekik, hogy hát ott volt a tűzoszlop, meg a felhőoszlop, milyen egyértelmű volt, milyen jó volt nekik, láthatták, mi meg itt vagyunk, és akkor nem láthatjuk, hanem ilyen szoros kapcsolatban élhetünk vele. És számolhatunk azzal, hogy ő jelen van, és nem csak körülöttünk, hanem ha befogadtuk őt, akkor a szívünkben, bennünk él az ő lelke által. És szeretne a mi életünkben ott lenni. És szeretne vezetni bennünket, és jót akar nekünk. Bízunk benne, hogy amit ő mutat, az jó lesz nekünk. És nagyon jó így visszatekinteni az életünkben, egyszer-egyszer megállni, és akkor nézni azt, hogy eddig, mindeddig Isten mit vitt végbe. És sokszor utólag látjuk meg, hogy hát ezt is, azt is Isten cselekedte, hogy mi minden összeállt, ami olyan bizonytalannak tűnt, meg nem értettük meg, nem tudtuk. Utólag láthatjuk azt, hogy Isten hogy készítette a mi útunkat. És hát szeretnénk látni Istent. Most még nem láthatjuk őt. De egy kis idő, hogy az oltár előtt végében olvashatjuk ezt, nem tudjuk, hogy az a kis idő az egy nap, két nap, pár hét, pár hónap, vagy pár év, vagy pár évtized, de meglátjuk majd őt. Mindannyian majd az ő színe elé fogunk állni. És hogyha az övéi vagyunk, akkor örökké ott élhetünk az ő színe előtt, és láthatjuk őt, és dicsérhetjük őt. És az Úr nem csak itt a földi dolgainkban akar vezetni bennünket, hanem ezen az örökké valóság útján szeretne mindannyiunkat vezetni a mennyei célig. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked ezt az igét, amiben láthatjuk, hogy te hogyan vezetted annak idején a te népedet. Hogy bennünk, hogy milyen jó ez az egyértelműség, ez a világosság. És talán megfeledkezünk arról, hogy még nagyobb ajándékot kaptunk tőle, mint annak idején a tenében. Köszönjük neked, Urunk, hogy lelked által bennünk szeretnél élni. És köszönjük, hogyha már beengedhetünk téged. És kérünk, Urunk, azokért, akiknél még zörgetsz, de nem hallották meg a te hangodat, nem nyitották ki az ajtót. És nem valósulhatott még meg ez a közösség, örök életre szóló közösség. Kérünk, hogy ez hadd teljesedjen be mindannyiunk életében. És hadd tapasztaljuk meg azt, hogy mindennapi dolgainkban, hétköznapi dolgainkban is vezetsz bennünket, útmutatást adsz. És hadd éljük meg azt, hogy te jelen vagy a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy most is te erre szeretnéd felhívni a mi lelki szemünket. Amen. Hirdetem azt is a testvéreknek, hogy a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség szeretettel vár bennünket a ma délután 4 órakor kezdődő hálaadó Isten tiszteletre, amelyen azért adnak hálát, hogy felújíthatták a nagy templomot. Ugye ez a hálaadó Isten tisztelet már régóta húzódik a Covid miatt, de most újra előttük lehet, és úgy tűnik, hogy nincsenek akadálya, tehát 4 órakor kezdődik ez az Isten tisztelet. Aki csak tud, jöjjön el erre az alkalomra. Fabinyi Tamás püspök úr hirdeti az igét. Így Görögszálláson most nem lesz majd Isten tisztelet 3 órától, ott is hirdettük, hogy aki szeretne, jöjjön be, illetve segítséget is kap, aki jelzi ezt Istvánnál. A háború kapcsán ide igyekszünk segíteni a menekült embertársainak, és szendvicseket szoktunk készíteni. Jövő héten is kedden 10 órakor lesz majd szendvics készítés, amelyeket viszünk a határra, mert igéslapokkal együtt szeretnénk ezt eljutatni azzal az imádsággal, hogy azok célhoz érnek majd. Legyen előttünk a lelkészválasztás kérdése is, és imádkozzunk ezért. És ne feledjük azt, hogy az adó 1%-áról is lehet rendelkezni. A május 28-ai egyházkerületi missziói napot is szeretném hirdetni a testvéreknek. A programot elfelejtettem most lehozni az irodából, de majd megkérem Esztert, hogy hozza le, majd kitűzzük a fali újságra. Lehet jelentkezni erre az egyházkerületi missziói napra, 15-i vasárnapig. Hogyha valaki szeretne jönni, akkor kérem, hogy hogy ezt jelentse, és akkor így próbáljuk szervezni az utazást. És azt is szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy felügyelő úr jelezte, hogy hagyma és újhagyma is petezsák zöldje kapható, tehát ha valaki szeretne ilyet vásárolni, akkor ő keresse. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében kérdetem a testvéreknek, az elmúlt héten eltemettük Enkó Istvánné testvérünket, nyíregyházi temetőben. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és hordozzuk őket imádságban. Hasonlóképpen hordozzuk imádságban azokat a testvéreket, akik valamiért kérték, hogy legyen a nevük itt az imádság listán, legyenek ilyen módon az Úr előtt. És még kérdettem a programok között a viatorbányi alkalmakat. Házaspáros hét lesz május 16-ától, női hét 23-ától, családos nap 28-ától, és országos ifjúsági találkozó pünkösd hétfőn, június 6-án, és női hét, ez még itt marad lesz, ez sajnos elmarad, ez a június 16-ától hét, női hét. És a gyülekezeti hétvégén május 20-ától 22-ig lesz megtartva. Hirdettem múltkor, hogy várólistára lehet jelentkezni, de közben aztán úgy alakult a helyzet, hogy nem csak várólistára lehet, ugye, mert hogy még vannak szabad helyek, úgyhogy bátran éljünk ezzel a lehetőséggel is, jöjjünk. Ugye az imádság lesz a téma, taníts minket imádkozni, ez lesz előttünk, és aki szolgálni fog közöttünk, Hulei Enikő lelkész testvérünk, így készüljünk erre az alkalomra imádságban. Az EKE alkalmakra is gondoljunk, családos hét lesz majd a legközelebbi alkalom július 11-től 16-áig, és az utána való héten lesz az ifjúsági hetünk, amelyre készülünk innen is, úgyhogy bátorítsuk erre a fiatalokat, és imádkozzunk ezekért az alkalmakért. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mint éppen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindenkor előtti. Amen. Záró énekünknek az első verszakát, a 454-es szám ének első verszakát énekeljük, és nem tisztelt könyöröghetünk azokért, akik még távol vannak tőled, pedig te közel vagy. És közel vannak ők a mi szívünkhöz is, családban, baráti körben, munkahelyen vagy iskolai környezetben. Urunk, kérünk, hogy te szólítsd meg őket, ragadd meg őket, és ismertesd meg magadat velük, és ebben használj bennünket is tetszésed szerint. Köszönjük, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd a házasságokat, kérünk, hogy te tartsd egybe ezeket a kötelékeket. Köszönjük, Urunk, a friss házasoknak is az életét. Így kérlek, Uram, Fingának és Ádámnak is az életéért, akinek tegnap volt az esküdője, és én is ott lehettem, ezen az esküdőn szolgálhattam. Kérlek, Uram, hogy te áld meg őket, tartsd meg őket is, és vezess az ő életüket, az ő családjaik életét. És köszönjük neked, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted azokat, akik az imádság listára feliratkoztak, te látod, hogy mi van bennük, milyen problémáik vannak, milyen örömeik vannak, miben kérnek vezetést, útmutatást, add, Urunk, hogy megtapasztalhassák a te jelenlétedet. És köszönjük, hogy így könyöröghetünk azokért, akik függőségben vannak. Te látod, hogy micsoda nyomorúság ez azoknak az embereknek az életében, hogy milyen szenvedés ebben a rabságban élni, akár az alkohol, akár drog, akár valamilyen más függőség. Urunk, kérünk, hogy te adj szabadulást, ad tudjanak hozzá kiáltani, ad tudják megtapasztalni azt, hogy benne valódi szabadság van. És így könyörgünk azokért, akik betegséggel küzdködnek, vagy éppen most szembesültek súlyos betegséggel. Kérünk, Urunk, hogy ad tudjanak beléd kapaszkodni ebben a nehézségben, ebben a sokban. És hadd éljék meg ők is azt, hogy te ott vagy, hogy előtted semmi sem lehetetlen, és hogy te tudsz még a nehézségből is áldást kihozni. És köszönjük neked, Urunk, hogy így gondolhatunk a gyászoló testvérekre is, és így emlékezhetünk meg Renkó Istvánné testvérünkre. Hálával állunk meg előtted az ő életéért. Köszönjük neked mindazt a jót, amit adtál rajta keresztül. Köszönjük mindazt a bölcsességet, mindazt a tudást, amit az ő diákjai kaphattak. És köszönjük, hogy sok áldást tapasztalhatott meg a családja is rajta keresztül. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg szeretteid. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjanak hozzád menekülni, beléd kapaszkodni, és veled megtapasztalni azt a békességet, amit itt a Földön sehol máshol nem kaphatunk. Köszönjük neked, hogy te ezekben a sötét időszakokban is ott vagy, és igéddel világítasz, az örök élet fényét adod elénk. És köszönjük neked, Urunk, hogy így imádkozhatunk azokért is, akik a háborúnak a nehézségét, sötétségét élik meg, és kell menekülniük, vagy rettegniük otthonaiban. Kérünk, Urunk, ezekért az emberekért, hogy te legyél az ő támaszuk, te tartsd meg őket. És add, Urunk, hogy az a segítség, amit próbálunk nyújtani, az valóban az lehessen, hogy a te útmutatásod szerint tudjunk ezekben lépni. Kérünk, hogy ezeknek a szendvicseknek, igéknek az útját is te irányítsd, és add, hogy szíven találhassa őket az az ige, amit így eljutathatunk hozzájuk. És köszönjük, Urunk, hogy előtted lehet a mi gyülekezetünk, köszönjük, hogy közöttünk vagy. Kérünk így az alkalmainkért, amelyekre készülhetünk. Te szólj a szolgálókon keresztül, te készíts fel őket is. Te adj oldhatatlan vágyat itt a gyülekezetünkben, a tieinknek, hogy jöjjenek, hogy keressenek, azoknak is, akikben meghidegült a veled való kapcsolat, de azoknak is, akik szolgálatban állnak, és talán megfáradtak, de azoknak is, Urunk, akik élő és jó kapcsolatban vannak most is velem. Köszönjük, hogy így kérhetünk azokért is, akik még nem ismernek. Mert talán azt hiszik, hogy ismernek, de nem valkozom még ott a szívük, akik még
még egészen távol vannak tőled. Kérünk, hogy te cselekedj bennünk. Te szólítsd meg őket. Itt Nyírteleken, Görögszálláson, Kisvárdán is gyülekezetünk egész nagy testet. Ígéd hadd jusson el az emberekhez. És így kérünk a szolgálókért, így kérünk a gyülekezetünkben dolgozókért, és azokért, Urunk, akik különféle szolgálatokon keresztül kapcsolatba kerülhetnek velünk, add, Urunk, hogy ezekben te lehessen. És a fizikai segítségben is hadd tapasztalják meg a te jelenlétedet, és hadd kapjanak lelki táplálékot is hordozókon keresztül. És így visszük elég, Urunk, a mái hétvégénket is, te készítsd ezt el tetszésed szerint, és hordozzuk előtted, Urunk, a Viatorbágyi, az Eke alkalmakat, ezeket a közösségeket, az ott szolgáló testvéreket. Kérünk, hogy te indíts szolgálókat, és te készítsd el ezeknek az alkalmaknak minden részletét. És így bízunk rád, Urunk, a nyári heteinket is, itt a gyülekezetben is, az Ekében is, legyen meg ezekkel is a te akaratod. És köszönjük, Urunk, hogy készülhetünk délután erre a nyíregyházi istentiszteletre. Kérünk, hogy te áld meg ezt az alkalmat, te szólj püspök úron keresztül, szolgálatokon keresztül, és add, hogy valóban szembesülhessünk azzal, hogy te ott vagy, jelen vagy. És kérünk, hogy te beszélj a mi szívünkkel. Eléd visszük, hogy a vezetőinket, egyházi szinten, esperesünket, püspökünket, a többi esperes püspököt is, lelkészeket, presbitereket, felügyelőket, döntéshozókat. Kérünk, hogy hadd tudjunk rád figyelni, szerinted vezetni a ránk bízottakat. És így kérünk a világi vezetőkért is, hogy hadd számoljanak veled, merjenek számolni veled, és merjenek döntéseket hozni úgy, ahogy te azt eléjük adod. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség, mindörökké. Amen. Mindezek után testvéreink, vegyétek az utálását. Isten néven, uráljon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon neked békességet.